Közügyek. Hétköznapi történések, minden, ami önt is érdekelheti, őszinte beszélgetések, vallomások. Bétó Terik a podcastja.
Kedves hallgatóink, mai színészport és sorozatunk vendége Seres Ildikó. Azt hiszem, hogy a miskolciak között nincs is olyan, aki ne tudná, hogy Seres Ildikó kicsoda. Ő ugye a Miskolci Nemzeti Színház színművésznője, immár mióta?
1992. szeptemberben szerződtem ide Hegyi Árpád Jutocsa hívására Kecskemétről.
És azóta itt maradt. Gondolom, ez kicsit ez szerelem a város iránt, a színház iránt, kollégák iránt. Miért maradt?
Hát mert jó itt, hogy rövid legyek, hogy kicsit hosszabban fogalmazom meg, akkor hát nagyon sok összetevője van azért, hogy itt maradtam. Egyrészt valóban ez a vidéki színész élet sokkal színesebb, mint mondjuk, ha a fővárosba egy színházhoz szerződik az ember. Ezt most azért mondom konkrétan, mert hogy volt hívásom az Operett Színházba annak idején, és nem is mondom, hogy egy percig se gondolkodtam rajta, de itt ugye a helyi adottságok miatt egy vidéki színházban sokféle műfajban kell helytállni, és ezt a színességet, ezt a sokszínűséget nem tudja nyújtani egy speciális műfajra szakosodott színház. Hiába a zenés műfajnak az egyik fellegvára az Operett Színház. Itt ugye játszik az ember Shakespeare-t, Csehovot, operettet, musicalt, operát. Nagyon sokat rendeztem is egy időben. Ugye amíg volt a Bartók Plusz Opera Fesztivál, 19 évet élt meg, és én 19 éven keresztül a kísérő programoknak voltam a főszervezője, háziasszonya, mindenese, ami hát egy fantasztikus kihívás volt, és nagyon-nagyon imádtam csinálni. Meg hát tanítok is, tulajdonképpen szinte a megérkezésem óta. 92-ben jöttem ide, 93-ban indult a színházban egy színi tanoda, és ott kezdtem el tulajdonképpen tanítani, bár pedagógus diplomám van az első.
De az még megvan a színi tanoda? Működik, vagy az már?
Nem, az 7 éven keresztül működött. Nagyon sok pályán maradt, és sok pálya elhagyó volt a végzettek között. Talán a legsikeresebbnek mondanám a volt növendékeim közül Varga Andreát, aki mai napig a Miskolci Nemzeti Színház kiemelkedő művésze, rengeteg csodálatos zenés szerepet játszott, de prózában is fantasztikus, tehát a Revizorban, vagy hát nagyon sok mindenben lehet látni őt. Hát például őt sikerült
nevelni?
Kinevelni, igen. Úgyhogy hát vannak kifejezett sikerek ebben.
Kicsit ugorjunk vissza az időbe, Ildikó. Színésznek készült, énekesnek készült, hogyan alakult a pályája a legelején?
Én eredetileg, ha most azt nem nézem, hogy gyerekkoromban pásztor akartam lenni. Az első, ami szerettem volna lenni, az rajzfilmes. Nagyon szerettem rajzolni, és imádtam a rajzfilmeket is, és az összes iskolai tankönyvemnek a sarkát telerajzoltam, hogyha így pörgetjük, akkor rajzfilm legyen belőle. Tehát először rajzfilmesnek készültem, aztán de 6 éves korom óta a komoly zene az életem része volt. Énekzenei általánosban jártam. De ez nekem olyan természetes volt, hogy énekelünk, hegedülök, zenekarba játszom, kórusba énekelek, hogy az úgy nem is gondolkodtam benne, mert az úgy van. A zene az van természetesen, az olyan, mint a levegővétel. De amellett szerettem nagyon rajzolni. A gimnáziumban pedig elkezdtem írni, és Székesfehérváron érettségiztem a Vasvári Pál gimnáziumban, és ott alapítottunk Radics Peti egykori iskolatársammal, akiből aztán újságíró lett, egy lapot, az Irka című gimnáziumi folyóiratot, és azt szerkesztettük, írtuk, rajzoltam. Tehát azt is nagyon imádtam, és akkor a középiskolában az volt a terv, hogy újságíró leszek. De akkoriban még nem voltak ezek a felsőfokú magyarországi képzések, tehát az volt a trend, hogy kell egy alapdiploma, és akkor utána egy 2 éves képzés, és lehet valaki újságíró, vagy el kell menni Moszkvába, de hát azért annyira nem beszéltem jól oroszul, hogy Moszkvában elvégezzek egy újságíró képzést, tehát maradt, hogy valami főiskola. Most 18 éves koromban, ugye akkor már énekelni is, magánénekre is kezdtem járni, a hegedülést azt abba hagytam, de úgy adta magát, hogy hát a főiskola, akkor zeneművészeti főiskola. Elmentem Győrbe, ott elvégeztem a zeneművészeti főiskola a magánének tanári szakát, de olyan főtájtanárom volt, Kovács Brigitta, aki az Operett Színháznak volt akkor primadonnája, hogy hát tulajdonképpen egy pillanat alatt elfelejtettem az újságírást, mert teljesen elragadott magával, és beszippantott, amiket mesélt a színházi életről. Úgyhogy tulajdonképpen én az alatt a pár főiskolai év alatt már énekesnek készültem. És én azt gondoltam, hogy majd én leszek a magyar Mária Callas. Hát ez nem jött össze.
Hát azért nem panaszkodhat Ildikó, majd mindjárt beszélünk azokról is, az eredményekről, amik tulajdonképpen végigkísérték az éveket. Na de önbe folytottam a szót, folytassa tehát, és akkor elvégezte a főiskolát.
Igen, utána elmentem a Győri Nemzeti Szín, akkor még Győri Kisfaludi Színháznak hívták, ma Győri Nemzeti Színházba meghallgatásra leszerződtettek, és tulajdonképpen az első 5 színház évem az Győrben telt, ott tanultam meg színházul. Mert akkoriban még a zeneművészeti főiskolán még nem voltak beszédtechnika órák, meg színpadi gyakorlat, ma már vannak, például én is tanítok itt az egyetemen mostani énekeseket ezekre a tárgyakra, de akkoriban még ilyen nem volt, tehát el kellett menni a színházba, meg kellett tanulni, hogy mi a színpad.
A gyakorlatban.
Igen, melyik a jobb lábam, melyik a bal lábam, tehát élni egyáltalán a színpadon. Ez csodálatos 5 év volt, nagyon sok mindent köszönhetek az akkori igazgatónak és főrendezőnek, Bór Józsefnek, és Csala Bencének, aki a zenei vezető volt, és Somo Zsuzsának, aki az állandó koreográfus volt. Tulajdonképpen ők hárman gyártottak le engem. Aztán 5 év után elszerződtem a Kecskeméti Katona József Színházba, oda már primadonnának, hívott Lendvei Ferenc. Az is csodálatos 4 év volt, igazából azok voltak az első olyan évek, amikor önállóan dolgoztam, már nem volt mögöttem Bór Jóska, és nem volt mögöttem Csala Bence, és nem volt mögöttem Somo Zsuzsa, úgyhogy ott már meg kellett tanulni önállóan, megfogalmazni dolgokat önállóan. És ott ismerkedtem meg Hegyi Árpád Jutocsával, aki mindjárt az első zenés darabomat rendezte, onnan van az ismerettség. Úgyhogy amikor őt megválasztották itt igazgatónak 92-ben, akkor felhívott telefonon, hogy nincs-e kedvem átigazolni Miskolcra. Mondta, hogy a fizetésem az fillére se lesz több, mint Kecskeméten, viszont 3-szor annyit dolgozhatom. Hát ez egy fiatal színésznek vonzó, úgyhogy természetesen igent mondtam.
Szerencsére, és hát 92-től itt a miskolci közönség láthatja önt a színpadon estéről estére. Egyébként milyen színésznek tartja magát? Inkább zenés, vagy prózai? Mert hát azért prózaiba is rengeteget játszott.
Hát főleg most játszom már inkább prózai szerepeket, mert ahogy az ember öregszik, egyre kevesebb a zenés szerep. Ez egészen egyszerűen így adódik.
Most a Csárdás királynőben
hát a Csárdás királynő
játsza, és játszott a Szilviát is.
Igen. Hát a Cecília szerepe az a ritka kivételek közé tartozik. Ugye Honti Hannának dúsították fel ilyen nagy szerepén, egy eredetileg nem ilyen jelentős. Úgyhogy hát ez valóban egy örömünnep ezt játszani.
Hatalmas sikerrel játsszák most itt a Nemzeti Színházban, itt Miskolcon, hiszen én láttam az előadást éppen önnel, Ildikó, és hát állva tapsolt a közönség, tehát fantasztikus siker.
Igen, bár hozzá kell tennem, hogy a miskolci közönség a Covid óta annyira hálásak voltak, hogy mi nagyon hamar nyitottunk, és vissza lehetett térni a közösségi térbe, hogy szinte már szokássá vált, hogy álló taps van a nagy színházi előadásoknál, és ez egy csodálatos dolog. Hát meg az, hogy a 200. évforduló, nyilván ez is ad egy különleges hangulatot az idén létrehozott előadásoknak, tehát minden nap, amikor az ember a színpadra megy, legalábbis nekem mindig eszembe jut, hogy hát mégiscsak egy 200 éves színháznak a
hogy ott van a történelemben,
igen,
ugye?
Igen, igen, igen.
Egyébként jó társulata van most a Miskolci Színháznak?
Én azt gondolom, hogy igen.
Tehát, hogy munkatársakként jók együtt, mindenki erről számolt be, akivel még beszéltünk itt a Színészportré sorozatunkban, hogy annyira jó most a társulat, hogy szeretik egymást, hogy nincs irítség, és a többi.
Igen, de én megmondom őszintén, hogy azért a korábbi években sem éreztem rosszul magam. Tehát azért nekem a Jutocsa féle években és a Halas években is voltak olyan kollégáim, akikre azt mondom, hogy baráti viszonyban voltam nagyon sokukkal. És hát nyilván a koromnál fogva, akkoriban több társasági eseményen is vettem részt, a büfé élet is egy kicsit intenzívebb volt a részemről is. Most már azért annyira, inkább csak a bemutatók után megyek én is fel, de hát nagyon jó a csapat, tényleg nagyon jó a csapat.
És sokat dolgoznak itt a Miskolci Nemzeti Színházban önök színészek, énekesek, hiszen bővelkedik a paletta, tehát tényleg mindenki megtalálja a neki tetsző előadásokat. Ildikó, rengeteg díja volt, ez tulajdonképpen tükrözi azt, hogy milyen munkát végzett. Ugye volt, most csak a teljesség igénye nélkül, volt Nívó díjas, Dériné díjas, Jászai Mari díjas, Prima díjas, sorolhatnám, még lehet, biztos kihagytam néhányat. Volt ilyen, hogy Máté Baba díj. Ez mi volt? Ezt?
A korábbi igazgatói élet folyamán, tehát régebben volt egy úgynevezett társulati díj minden év végén. Most is van valami, de most már azt hiszem, hogy tehát akkor volt külön női színész, legjobb színésznő, volt férfi legjobb színész, volt mellékszereplő díj, és amit a társulat is szavazott.
Ön nyolcszor választották meg az év színésznőjének, már igen, mint a társulat.
Igen, igen, és a közönség is szavazhatott, tehát hogy az is egy külön díj volt. Most már nem emlékszem, hogy a társulaté volt a Máté Baba díj, vagy a közönségé. Minden esetre valóban egy időben sorozatban kaptam meg ezeket a díjakat. Most már attól, hogy csak egy díj van, nincs külön választva a női és a férfi, így gyakorlatilag inkább a férfiaknak van esélyük, hiszen azért jóval több a férfi szerep. Tehát mondjuk, aki eljátszik egy évben 4-5 főszerepet férfi létére, ugye annak nagyobb esélye van arra, hogy megfogja a közönséget is, meg hát nagyobb produkció.
Egyébként több a férfi színész is a színházban, mint a női színész. Nő.
Hát nem számoltam meg, de néha úgy érzem, hogy mi nők nagyon sokan vagyunk, legalábbis a szerepekre, de az biztos, hogy a színházi szerzők elsősorban férfiakra írnak darabokat, és ami, mint van mondjuk egy 12 szereplős darab, abban mondjuk van 2 női szerep, a többi az férfi, vagy annyira jelentéktelen pici női szerep, hogy az nem is minősül igazából, vagy hát nem olyan, hogy nagyon megmarad.
Bár azt mondta nekem Szegedi Dezső kollégája, ott ült nem oly régen azon a széken, ahol most Ildikó ül, és azt mondta, hogy szerinte az epizód szerepek, hogy is fogalmazott, hogy nehezebbek, mint a főszerep. Mert a főszereplő a színpadon van, az egész előadás alatt, vagy majdnem, ugye, még egy ilyen epizód szereplő csak beugrik, és akkor kell neki azt nyújtani, amire a főszereplőnek az előadás egész ideje alatt van lehetősége. Tehát ő úgy fogalmazott, hogy ő az epizód szerepeket nehezebbnek találja, mint a főszerepeket.
Igen, és hát kevésbé hálás, és kivéve az egy-két olyan epizód szerep, ami direkt arra van írva, hogy nagyon vicces legyen, és akkor az emberekben megmarad, mert jó szórakoznak. De hát valóban egy főszerep azért emlékezetesen marad. Tehát nyilvánvalóan rólam is inkább az Elizabethről emlékeznek, vagy a Mária evangéliumáról, vagy a Csárdás királynőről. Nincsen mondjuk most nem akarok konkrétumokat mondani, de hát volt egy-két pici szerep is. Mondjuk a Rigolettóban annyi volt a szerepem, hogy igen, uram, nem, uram. Tehát erre nem biztos, hogy fognak emlékezni.
Egyébként van olyan egy színésznő életében, hogy a legkedvesebb darabja. Van ilyen?
Hát vannak darab
több
vagy
is
egy
van,
szerep,
több
nem
is.
Tudom, hogy szerep vagy darab a kérdés igazából.
Mert darab van, ami kedves, a legkedvesebb?
Hát a darabok is azért kedvesek, mert olyan csillagzat alatt születnek, egyrészt jó a szerep, azért az elég fontos hozzá, hogy szerencsés találkozás van a rendezővel, a kollégákkal, tehát azért sok összetevős, amikor egy előadás vagy egy darab jó emlékezetben marad, tehát jó emlékezni rá. Igen, annak része az, hogy a szerep se legyen rossz, vagy, vagy, vagy olyan futottak még kategória. Hát az Elizabeth mindenképpen ezek közé tartozik, a Mária Evangéliuma mindenképpen ezek közé tartozik, a Kabaré, hogyha a musical, vagy Kiséi zene, ami egy Zondheim musical, és a Kamara Színházba ment, és nem volt igazából közönség siker, mert Zondheim, mert nem ismerik annyira Magyarországon még, de mi nagyon szerettük, és például azt imádtam játszani, ha bár nem volt, mondom, közönség siker, de az operettek közül is nyilván a Csárdás királynő, akár a Szilvia szerepről beszélek, akár a Cecíliáról, a Cigánybárót nagyon szerettem, a Szaffit szerepét. A Vígözvegyet, mint darabot szeretem, de igazából kétféle rendezésben játszottam, és úgy jobb lett volna. Szóval, hogy nem egészen jó emlékeket őrzök, vagy olyan kétségeim vannak felőle, hogy az úgy rendben volt.
Van egyébként olyan, amikor a rendező ad egy instrukciót, egy utasítást a színésznek, és a színész úgy gondolja, hogy nem így kellene. Meg lehet beszélni a rendezővel, vagy ezt rendezője válogatja?
Rendezője is válogatja, meg szituációja is válogatja. Mert lehet, hogy ugyanazzal a rendezővel négy szem közt jobban lehet beszélni higgadtan, mint munkahevében, amikor tele van a színpad, mert akkor esetleg védi a pozícióját, vagy védi a én vagyok a főnök szerepet, addig nem mindig célszerű vitába szállni.
Lehet olyat egy színházi szerződött színésznek, hogy visszautasít egy szerepet?
Hát én még soha nem tettem meg, de tudok, vagy tudnék példákat mondani.
Lehet.
Igen. De ez is emberfüggő. Egyrészt függ az igazgatótól is, hogy mennyire veszi ezt sértésnek, és függ a színész és a rendező, vagy a színész és az igazgató viszonyától is függ, mert ugye vannak az egyenlők, meg az egyenlőbbek. Tehát van, aki megtehet több mindent, van, aki nem. Mondjuk például egyre emlékszem, bocsánat, a Halas Imre szeretett volna nekem egy Rósz című monodrámát elővenni, és nem visszautasítottam, hanem elolvastam, és mondtam neki, hogy tudom, hogy a legjobbat akarod nekem, de hidd el nekem, hogy én ezt nem tudom megcsinálni. Akkor még nem voltam ennyi idős, még nagyon, úgy éreztem, ugye? Hogy még nagyon fiatal vagyok hozzá. Ez egy haldokló zsidónőnek a visszaemlékezése, és a játékszínben mondom, én ezt nem tudom hitelesen eljátszani egy méterre a közönségtől, hazudni meg nem akarok, hogy ettől én nagyon félek. És úgy láttam rajta, hogy rosszul esett neki, mert tényleg jót akart vele, és akkor, de hát akkor mit akarsz? És akkor csináltam meg a Boga beszél című önálló estet, ami Karinti Frigyes esszéiből, humoreszkjeiből állítottam össze, és válogattam hozzá kuplékat, sanzonokat, és nagyon-nagyon szerettem azt az előadást, és aztán ő neki is tetszett, és ő is azt mondta, hogy oké, ez így rendben van, tehát hogy nem bánta ezt a cserét.
Ildikó és a családi élet, már amit betekintést enged hallgatóinknak az életébe, és a színészet az hogyan fér össze? Tudom, hogy van egy lánya.
Van egy 28 éves lányom, aki táncos nő tulajdonképpen, bár most éppen...
Akkor őt is megfertőzte a színház?
Meg abszolút. Hát itt nőtt fel gyakorlatilag a színházban. Ugye egy méterre lakunk a színháztól, tehát nehéz volt távol tartani, nem is volt cél persze. Nagyon sokat volt benne, de úgy igazából nem gondoltuk, hogy nagyon sokáig nem gondoltuk, hogy neki ez lesz a jövője. Egyszer csak 16 éves korában kitalálta, hogy ő akkor elmenne a pécsi táncművészeti szakközépiskolába, amin megdöbbentem. Mert persze úgy tanulgatott táncolni, ő is járt 3 éves korától, de hát senki, én egy percig nem gondoltam, hogy ebből ennek lesz, rá kicsit mozogjon a gyerek zenére, ennyi. De hát aztán hirtelen megnyúlt, és hát gyönyörű lett, és hát a 2 méteres csodálatos lábaival, hát azért nem egy rossz mutatvány a színpadon. Volt is itt 3 évig a társulat tagja, de hát nehéz az, amikor a papa a főnök, meg hogy én is itt voltam közel, tehát egy kicsit úgy érezte, hogy te nem tudtuk róla meggyőződni, hogy a sikerei azok tőle vannak, és nem tőlünk.
És nehéz dolog ez, igen, ez több színész gyermek számolt már be arról, hogy nem szeret a szülő színházába dolgozni.
Igen,
ugye?
Igen.
Persze megnézik egymást, gondolom.
Persze. Úgyhogy fölment Pestre, de hát ugye pont rossz volt az időzítés, mert mire úgy döntött, hogy akkor ő megpróbálja a szabadúszást, addigra pont elhaltak a független színházak, a független tánc együttesek, tehát hogy nem nagyon talál Pesten munkát. Táncos munkát, illetve hát, hogy van időnként adódik valami, de nem egy rendszeres és nem egy állandó, jár közben koreográfus szakra. És hát most például a Horizont fesztivál lesz hamarosan, és ott hoz egy saját darabot, amit ő koreografált, egy kolléganőjével fogja táncolni.
Igen, most lesz 23-a és 27-e igen, között
igen,
itt Miskolcon.
Igen, meg hát azért figyel magára, meg gyakorol, meg minden, meg hát a koreográfus szakon is azért karban vannak ők tartva, de hát csak nem olyan, mint amikor... Na, én jobban szerettem, hogy itt volt. Na, nekem egy kicsit...
Hát ez az anyai szív, igen, ez nehéz elengedni a gyermekeinket, még akkor is, hogyha nem túl messze megy, mert azért ma már valljuk be őszintén, itt országon belül nincsenek távolságok. És akkor egy percig sem mondta azt neki, vagy nem mondták neki, hogy menjen színházba dolgozni, ne legyen táncos. Nem akartak úgymond rendes foglalkozást neki. A színészek, ugye most már novembertől beszélgetünk itt a Miskolci Nemzeti Színház színészeivel szinte heti rendszerességgel, vagy nagyon sokan elmondták, hogy az ő szüleik azt mondták, hogy először egy rendes foglalkozásod legyen, fiam, aztán menjél színésznek. Hát lehet, hogy azért ma már ez egy kicsit mulandóban van, de hogy tehát nem akarták, hogy arra ösztönözni a lányát, hogy legyen valami más foglalkozása is, és hát természetesen
nekem
csinálja azt, amit
volt,
szeret.
Ahogy őt neveltem, hogy amit csinál, azt szeresse. Ez volt igen. Számomra az egyetlen szempont. Ha ez okoz örömet neki, és ebben leli magát boldognak, és ebben tud kiteljesedni, akkor nekem tök mindegy, hogy mit csinál, csak legyen boldog. Hát nem könnyű pálya, de én azt gondolom, hogy minden pályának megvan persze a maga nehézsége. Hát ez most, mondom itt, ugye jött ez a Covid dolog, bezárás, tehát pont az alatt, a 3 év alatt volt itt, amikor a Covid miatt ugye évközben nem nagyon voltak előadásaink, vagy legalábbis sokszor csak próbáltunk, viszont nyáron voltak, és próbáltunk is, tehát nem volt olyan nyári szünet se, ami mondjuk egy színház életet vonzóvá tehet. Pont szerencsétlen ebben a jó kis 40 fokos nyarakat végigmelózta, hát azért lássuk be, hogy a táncosok fizetése azért bőven a béka feneke alatt van. Úgyhogy hát nehéz volt érveket felsorakoztatnom, hogy miért maradjon itt.
Ildikó, ha azt mondom, hogy siker, bukás, színpad, mi jut eszébe?
Siker, bukás, színpad. Hát talán
kezdve... A színész élete tulajdonképpen. Siker, mit tart a legnagyobb sikernek az életében a színészi pályafutása során?
Arra nagyon vágytam, és azt nagyon nagy örömmel fogadtam, hogy tavaly évad végén örökös taggá választottak. Azért az egy nagyon szép fénykép kiállítás, ami a jegypénztár falán lóg, ugye az örökös tagokkal. Arra nagyon vágytam, és azt például úgy érzem, hogy egy olyan elismerés, ami ugyan anyagilag nem nagyon jár szinte semmivel, de mégiscsak eszmeileg azért elismerték a hűséget, igazából arról szól, hogy...
Hát nem csak a hűséget, azért ne legyen szerény, Ildikó, hát azért, mint ahogy kezdtem is az elején, hogy önt Miskolcon itt mindenki ismeri.
Ami a bukás, hogyha nézzük a bukást, hogy van egy-két olyan előadás, amit szakad meg a szívem, hogy keveset ment. És nem tudom igazából, hogy ez bukásnak nevezhető-e. Például én rettenetesen vágytam vártam, hogy fogják majd az Ibusát fogadni, amit Ács János rendezett, és nagyon keveset ment. Azt én például bukásnak értem.
Ki határozza meg egyébként, hogy egy darab hányszor megy? Színházigazgató vagy rendező?
Hát nem a színész, vagy... az biztos.
Igen.
Hát nyilván a bérletek, hogyha kifutnak, tehát annyi biztos, hogy megy egy előadásból, ahány bérlet van. Tehát ezt úgy lehet tudni. Hogy utána mennyit megy még, az a közönség érdeklődésétől is függ. Tehát nyilván egy nagy színházi produkciónál az, hogy megtelik-e a nézőtér, és megveszik-e az emberek a bérletszünetben a jegyet, az anyagilag nem mindegy a színháznak. Ha nem veszik meg, és félház van, vagy vattázni kéne a nézőteret, akkor nyilván a jegypénztár szól a vezetésnek, hogy hát nem rentábilis ez a dolog, ezt nem biztos, hogy olyan sűrűn kell játszani, vagy meg kell gondolni, hogy levesszük-e.
Például a Csárdás királynőt akkor játszhatják nagyon-nagyon sokáig még, mert nem lehet rá jegyet kapni.
Én azt sokkal többet gondoltam, hogy sokkal többet fogjuk játszani, azt kicsit fájlalom is, hogy olyan keveset megy. Áprilisban például egyetlen egy előadás lesz, amit nem én játszom, tehát március elején volt egy előadásom, és majd májusban lesz kettő belőle. Én azt nagyon kevésnek gondolom, kevésnek érzem, és ha belegondolok, hogy a korábbi Csárdás királynő előadásaim, akár Cecíliaként, akár Szilviaként, micsoda nagy szériákat futottak be, ahhoz, az, és látok, tényleg imádja a közönség, tehát semmi nem indokolja, csak hát olyan széles a palettánk, annyiféle előadás, ugye át is jönnek az előző évadról előadások, mindegyiket nagyon szereti a közönség, tehát akár a producerekről beszélünk, akár a miniszter félrelép, vagy a Bolha a fülbe, tehát egy csomó előadás, mert Jézus Krisztus szupersztár jött át tavaly évadról, amiknek szintén helyet kellett adni, meg ugye az új előadásoknak is meg kell csinálni ugye a bérleteket belőle. Gondolom én, hogy ez a matematika, hogy ez feltét, nem, egyszerűen nem találok más okot rá, mert tényleg mindenki nyagat, hogy mikor játszol, mondom, nem tudom, hát nem.
Pedig tényleg csodálatos a darab, és hát lenne rá közönség, mert hogy mondom, nekem is két ismerősöm nem tud jegyet venni. Ildikó, még beszéljünk röviden talán arról, hogy nem beszéltünk, nem kérdeztem meg, hogy a színpadon annó és most van-e lámpaláza? Tehát izgul-e egy kicsit a színpadon? Vagy már azért megszokta annyira ezt a közeget, hogy szinte az otthona a színpad?
Nem a közeg miatt izgul az ember, vagy én legalábbis nem a közeg miatt izgulok, hanem a premiéreken van egy izgalom, ami nyilván az első nagy találkozás a közönséggel, hogy veszik, hogy sikerült, tudom-e azt nyújtani, amit szeretném, amit a próbák során kitaláltunk, hogy az ott működjön, hogy az valóban működik-e. Premiéren mindig izgulok a mai napig. Aztán, hogy később ez úgy megnyugszik az ember, hogy nem attól izgulok, hogy jaj, a színpad, hanem kifejezetten, hogy az a találkozás, az első találkozás, az a teszt, ugye, hogy jól dolgoztunk, vagy nem jól dolgoztunk. Tehát az egy izgalom.
Volt-e már olyan, hogy elfelejtette a szöveget?
Hát igazából nagyon-nagyon ritka. Tehát ahhoz nagyon fáradtnak kell lennem. Olyankor fordult
a sugó egyszer... nagy segítség egyébként? Vagy ezt is sugója válogatja?
Hát volt már olyan például, hogy egy ezerszer játszott Marica grófnőnél dalnak a szövege elment, amit hát semmi nem indokol, és így kinéztem a sugóra, kétségbe esettem, mert tudtam, hogy nem jut eszembe a következő sor, miközben énekeltem még éppen aktuálisat, aki... kedvesen visszamosolygott, és jelezte az ujjával like, hogy nagyon jó vagy. Hát, köszönöm.
Aranyos.
Tehát, hogy ilyen volt, vagy például volt olyan, a Boga beszél című monodrámában, ahol ugye a játékszínben nagyon nehéz súgót elhelyezni, úgy közel van a közönség, hogy ne hallja ő előbb a súgót. Úgyhogy ott például volt egyszer egy függöny, amikor azt se tudtam, hogy melyik országban vagyok. Lehet, hogy súgott a súgó, de az ember pánikban nem hallja. Vagy lehet, hogy hallasz valamit, de nem érted, mert közben az agyad is megpróbál így zakatolni, hogy mi jön. És érdekes módon a mozdulat, ahogy ültem a fésülködő asztalnál, a mozdulat az izommemória az ment, hogy nyúltam a hajsütő vasért, és ez a mozdulat visszahozta a szöveget. Úgyhogy ott tulajdonképpen nem is a súgó segített, hanem az, hogy hát te volt gyakorolva, és ugye minden jelenethez, minden kis monológhoz volt valami cselekvés, és az megsegítette a szöveget. De nagyon rossz érzés. Az ember olyankor úgy érzi, hogy órák telnek el, és lehet, hogy üvölt, hát mondom, nekem nem nagyon kellett a 40 év alatt súgni, de láttam a kollégákat is, hogy ha súgásra kerül a sor, akkor üvölt a súgó, és az illető színészen kívül a képen elfelejtette a szöveget, mindenki hallja, csak ő nem. Mert annyira bepánikol ilyenkor az ember.
Ez olyan, mint nálunk rádiósoknál, ugye élő adásban, mikor kigyullad a piros lámpa, többször álmodtam azt, hogy nem tudom, hogy mit kell mondani, nem tudom, mi következik. Hát ez már ilyen szakmai ártalom. Ildikó, beszélgetésünk végén talán még annyit, hogy van-e szerepálma jövővel kapcsolatban?
Hát most már 62 éves leszek perceken belül.
Igen, április 26-án született, Isten éltesse.
Köszönöm
majd.
Szépen. Hát ebben a korban azért már kevés olyan szerep van, amit hú, de nagyon, nagyon el szeretne játszani az ember. Nem azért, mert nincs kedvem, hanem hogy nem írtak olyan sok idős női szerepet, mondjuk egy öreg hölgy látogatását még nagyon eljátszanék. Annak van zenés verziója is egyébként, Kander Ebb csinált belőle musicalt. Fogalmam sincs, hogy milyen a zene, csak tudom, hogy létezik. Vagy például a Sunset Boulevard, ugye az is musical, hogy azt arra nagyon vágyom, de Magyarországon nincs itt a joga. Úgyhogy ha valaha itt lesz, akkor sem Miskolcon valószínűleg, hanem általában Madách Színház szokta megszerezni ezeket a jogokat először.
És ha egy jó tündér teljesíteni egy kívánságát, így beszélgetésünk végén, mi lenne az?
Mindenféleképpen a lányomnak a jövője az, ami nekem...
Ismét előtör az anyai érzelem, ugye?
Igen. Igen, hogy ő találja meg az útját, és legyen boldog.
Hát legyen ez a végszónk. Én nagyon szépen köszönöm Seres Ildikónak, a Miskolci Nemzeti Színház színművésznőjének, hogy itt volt velünk, és hát majd boldog születésnapot is kívánunk ebben
a hónapban. Én köszönöm a meghívást.